kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt időszakban az üzemanyagok régiós átlagára a benzin esetében 7, a dízel esetében 12 forinttal csökkent, míg a héten a hazai kiskereskedelmi árak a benzin és a gázolaj esetében is akár 17 forinttal csökkennek. Így a benzinára a régiós átlagár alatt, míg a dízel közel azonos szinten lesz, közölte a Magyar Ásványolaj Szövetség az MT-vel. Adataik szerint a 95-ös benzin ezen a héten életbe lépett és bejelentett változások alapján május 4-ére 627 forintos árával számol, míg a pénteki régiós átlagár 631 forint, a dízelnél 614 forintos magyarországi árral szemben a régiós átlag 612 forint. Az EU Weekly Oil Bulletin legfrissebb adatai alapján Magyarországon a 95-ös motorbenzin átlagára 639, míg a régiós országokban 619 forint volt. A magyarországi átlagár 3,2%-kal, azaz 20 forinttal volt magasabb a régiós átlagértéknél. A dízel üzemanyag heti átlagos ára itthon 628 forint volt, ami 15 forinttal 2,4%-kal haladta meg a régiós 613 forintos átlagárat, közölte kísérleti statisztikai adatai alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A jövő heti kormányülésen döntés született arról, hogy a szomszédos országok átlagárához kötik a magyar üzemanyagárakat, kihagyva a regionális adatokból Lengyelországot, Csehországot és Bulgáriát, közölte a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hangsúlyozta, jogos elvárás, hogy a magyar emberek olyan áron juthassanak hozzá az üzemanyaghoz, ahogy ebben a régióban más országok polgárai. Beszélt arról is, hogy háborús felárat fizetünk a boltokban és a gazdasági növekedés terén, béke esetén duplája lehetne a GDP bővülés és kevesebb a védelmi kiadás. Európa tűzzel játszik, a béke és a háború határmesdjéjén egyensúlyoz, jelentette ki a kormányfő. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországot kétszer kényszerítették bele olyan háborúba, amely tragikusan pecsételte meg az ország jövőjét. Szerint a nyugat háborúpárti kormányt akar létrehozni Magyarországon, hogy ne bontsuk meg a háborúpárti egységet, ehhez baloldali ágenseket pénzelnek. Az európai parlamenti választások tétje, hogy hány voksot kapnak a háború, és mennyit a békepárti erők, tette hozzá. Olyan európai biztonsági megoldást kell találni, amiben az oroszok is benne vannak, és amelyben mindenki biztonságban érzi magát, mert ez garantálhatja azt, hogy nem tör ki fegyveres konfliktus, vélekedett. A június 9-i választás döntő fontosságú lehet az Európai Unió jövőbeli iránya szempontjából. A magyar kormány ellenzi a föderalista elképzeléseket, és úgy látja, hogy ehelyett a közösségnek erős és szuverén tagországokon kell alapulnia, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a svájci St. Gallen Egyetemén rendezett szimpóziumon rámutatott, az EU-n belül Magyarország kisebbségi álláspontot képvisel azzal, hogy a mielőbbi ukrajnai fegyverszünetet és béketárgyalásokat szorgalmazza. Magyarországnak versenyképessége javítása érdekében szüksége van a kínai kapcsolatokra, a két ország közötti együttműködés erősítésére. Ezt mondta a nemzetgazdasági miniszter Budapesten a Kína-Magyarország övezetés út pragmatikus együttműködés tematikus fórumon. Nagy Márton szerint hazánk minden adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy a kínai áruk logisztikai központja legyen. Fontosnak nevezte a közúti, vasúti és logisztikai infrastruktúra fejlesztését, valamint üdvözölte, hogy a legnagyobb kínai bankok már megjelentek Magyarországon. A kormány a továbbiakban azt szeretné elérni, hogy újabb belföldi projektek kerüljenek a társfinanszírozású beruházások listájára. Xi Jinping kínai elnök jövő héten, május 8-a és 10-e között tesz látogatást hazánkban. Országos víziközmű rekonstrukciós program indul, ismertette az energiaügyi miniszter. Lantos Csaba Szolnokon beszélt, ahol két ütemben összesen 682 millió forintból megújítják az ivóvízhálózat egy részét. Az alacsony lakásépítési aktivitás csak néhány nagyobb beruházás élénkítette az első negyedévben, ismertette a Központi Statisztikai Hivatal. 2779 új lakás épült, 23%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján még egyszer sem volt olyan alacsony a regisztrált álláskeresők száma április hónapban, mint idén, hívta fel a figyelmet a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Comba Sándor ismertetése szerint tavaly áprilishoz, valamint az előző hónaphoz viszonyítva is további, mintegy 5-5 ezer fővel csökkent a regiszterben szereplők köre, így abban jelenleg mindössze 230 ezeren vannak. Végül az időjárásról. Holnap sok napsütésre számíthatunk, a kevés gomoly és fátyol felhő mellett. Néha kialakulhat kisebb zápor, egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Eleinte még élénk lehet a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban 10-12, napközben 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Meghalt András Ferenc filmrendező. Bemutatta a Boris Godunov ős változatát az Operaház. A Budapest Fotófesztivál keretében Női Fókusz címmel látható kiállítás a Műcsarnokban. Május 5-én kezdődik a második Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál a belvárosi Főplébánia templomban. És javában zajlik a Jazz Fest Budapest, a Jéderman kafébeli programok kurátora Lukács Miklós címbalomművész. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. Éves korában meghalt András Ferenc, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth és Balázs Béla díjas filmrendező, forgatókönyvíró, producer. Az úgynevezett nagy generáció egyik meghatározóan fontos művésze volt ő. Olyan filmek jelzik pályafutását, mint a Veri az ördög a feleségét, a Dökkesejű és a Nagy generáció. Alkotói munkájáért 2022-ben életműdíjat kapott a Magyar Mozgókép Fesztiválon. Ekkor találkoztam vele utoljára, ezzel az interjúval búcsúzom most tőle.
Van három meghatározóan nagyon fontos filmet, ilyen generációs filmek is ezek. Az egyik a Veri az ördög a feleségét 1977-ből, a másik a Dökkesejű 1982-ből, és a harmadik a Nagy generáció 1986-ból.
És 88-ban a Vadon, meg így tovább.
Mikor volt az utolsó filmed?
2013-ban volt az utolsó filmem, Sütő Andrásnak egy írásából csináltam egy filmet Erdélyben, a Hargitán. Vadászmese, ez volt a címe a filmnek.
Nehéz filmhez jutni? Nehéz filmezni?
Hát vannak korszakok, amikor egyáltalán szóba se állnak az emberrel, és akkor van, amikor könnyebb, de akkor se könnyű.
Az biztos, hogy azzal a három filmmel, amivel kezdtük a beszélgetést, azzal beírtad magad a filmtörténetben.
Egy ideig a Veri az ördög volt a favorit, most meg egyértelműen a Dökkesejű, de az valami olyan fokon, hogy most is, minden hónapban, vagy két hétben, nem tudom, vagy játsszák valahol, vagy egy megbeszélés. Például a jogi egyetemen volt talán egy hónapja egy vetítés, és valami hihetetlen, hogy milyen őrületes dimbusza van a filmnek.
Hát a Dökkesejű, ugye Cserhalmi György a nagyon fontos főszereplője, és itt azért egy elkeseredett értelmiségét látunk, nem tud megélni, és mit csinál, elmegy taxizni, és igen, keserves tapasztalatai vannak.
Igen, de hát volt a Végkárosítás című filmem, ami tulajdonképpen ugyanerről szólt.
Margita Jági valaki.
Igen, és Héja Sándor, aki egy jogász volt. És mint jogász, mint magyar értelmiségi, nem tudott azon a színvonalon, azon a lívon megélni, ami szeretett volna.
Most itt a Mozgókép Fesztiválon éppen a Dökkesejűt lehet megnézni.
Igen, játszottak a Káró katonák című filmemből, mert egy csomó részlet, amit úgy igazából soha sehol nem játszanak.
Azt gondolom, nagyon fontos volt a Nagy generáció című film, amit ugye Bereményi jegyez, mint
Kettő.
És az tényleg jelzi azt a nagy generációt, akik ott a háború alatt után születtek, igen, akikről azt gondoljuk, hogy a nagy generáció. Ma már ez sajnos történelem, de maga a probléma, hogy maradni, elmenni, hogyan élni az életet, hogy gondolkodni az életről, hogy tényleg jól van így, vagy nem, vagy máshol lehet jobb, a kérdés ugyanúgy megvan, ma is.
Hát ez 150 éve kérdés. Mert a világosi fegyver letétel után ennek az országnak egy bizonyos hányada az ország határon kívülre került emigrációba. És ez 50 évenként megismétlődik a magyar történelemben, hogy a nemzettársaiknak egy bizonyos százaléka egyszerűen mindig lezárulnak előtte a kapuk, az ajtók, az ablakok, és kívül maradnak az országon. És ez engem hihetetlenül foglalkoztat.
Van-e új filmterved?
Hát nem, hogy van, most fogok csinálni. És ez a Nagy generációnak az utolsó felvonása. Az a címe a filmnek, hogy Záróra után. Temesi Ferenc írta.
Kik fognak benne szerepelni?
Hát itt áll mellettem, aki kapott egy életműdíjat, és az én filmjeimben játszik.
Udvaros Dorottya.
Hát igen, szeretném.
És férfi színészek
férfiben, között? Hát a Cserhalmi nincs. Helyette keresek, de megvan, akit szeretnék, de még miután nincs aláírva semmi, még nem merek nyilatkozni. De tudom, hogy kit szeretnék, ő is tudja.
És mikor fogjuk ezt a filmet látni?
Hát jövőre.
Akkor Udvaros Dorka most már legalább a harmadik filmes, amiben szerepel. Ugye volt a Dökkesejűben, volt a Nagy generációban, és akkor ebben a Záróra utánban.
Másban is volt. Ja, a Luxusvilla titka, abba fedeztem fel, másodéves főiskolás volt. Onnan jött a Dökkesejű, és meg kell, hogy mondjam, hogy a Perógyos életben is igen erősen közreműködtem, hogy ő legyen.
Noha Bacsó rendezte azt,
igen,
a filmet.
Igen, igen. De hát mi egy stúdióban voltunk 30 év egy irodában, és amikor elment nyugdíjba, akkor rám testálta, vettem át a Dialóg filmstúdiót, és akkor még 10 évig él voltam, amíg szét nem kaszabolták, szét nem verték a magyar filmgyártást.
Akkor ez nagyon jó hír, ez egy új hír, abszolút, aha, hogy 9 év után forgatsz, és új film készül, és emellett még tanítasz is, amit először csinálsz életedben, így közel a 80-hoz.
Hát nem közel, nagyon közel.
Miért fontos a tanítás?
Azoknak fontos szerintem, akik úgy gondolták, hogy kíváncsiak rám. És én is kíváncsi vagyok rájuk, mert tulajdonképpen ez az unokáim korosztálya, és nagyon-nagyon élvezem. nagyon szerettem őket, nagyon tehetséges írtóklassz társaság. Most csinálják a első évvégi vizsgafilmjüket, és most, hogy itt vagyok, SMS-eket kapok tőlük, hogy hol tartanak a forgatáson.
És persze gratulálnak, nem? Az életműhíjat.
Hát persze, igen.
Mit szólsz ehhez az elismeréshez?
Nagyon köszönöm, mert ez egy nagyon nagy dolog. Az az igazság, hogy nem érzem azt, hogy rossz helyre mennem, mert egész életemben dolgoztam 14 éves koromtól, és mielőtt rendező lettem, rendező asszisztens voltam nagyon sokáig, nagyon kiváló mesterek mellett dolgoztam, akiktől megtanultam egyrészt ezt a szakmát, másrészt tisztességet, emberséget, következetességet, és emberi és művészi karaktert Fábri Zoltántól, akit páratlan, nincs ilyen még egy a világon. 3 vagy 4 évig folyamatosan a Fábri mellett, mint egy ilyen család voltunk.
Tulajdonképpen a mesterednek tekintett Fábrit?
Abszolút, és ő is tanítványának tartott engem, és amikor 100 éves volt a magyar film, akkor a legnagyobb Róna utcai filmstúdiót, Fábri Zoltán stúdiónak neveztük el, és ez az én ötletem volt, és én mondtam egy ilyen avató beszédet, úgyhogy én ezzel egy picit úgy érzem, hogy tartoztam neki.
András Ferenc filmrendezőre emlékeztünk, aki április 25-én halt meg. Szerencsére a filmjeiben tovább él velünk. Nyugodjék békében! A Kossuth Díjas Brecz Gábor címszereplésével mutatta be április 27-én a Magyar Állami Operaház Muszorszkij Borisz Godunov című operáját, amely az 1869-es ős változatban először hangzik el Magyarországon. Boris Godunov, rettegett Iván, korábbi bizalmasa, azután emelkedik cári rangra, hogy gyámsága alatt a gyermek Cárevics, Dmitrij homályos körülmények közt meghal. Boris Godunov hiába bizonyult korábban tehetséges vezetőnek, a történtek miatt érzett felelőssége egyre inkább nyomasztja, miközben a gyanús haláleset mögött a cár ellenlábasai politikai gyilkosságot sejtenek. Az eseményeket kihasználva Grigori, a kiugrott szerzetes elhatározza, hogy Dmitrijnek adja ki magát, és lengyel segítséggel megdönti a cár hatalmát. A korábban játszott változatokkal szemben a címszereplőt felőrlő bűntudat áll. Almási Tóth András, a Magyar Állami Operaház művészeti igazgatója új színrevitelének a fókuszában. A rendezővel beszélgettem. Boris Godunov, Muszoszki műve, méghozzá annak a legelső változata az 1869-es. Tudjuk, hogy több változat született, Rimszkij-Korszakov, később átírta, sőt, Sosztakovics is, sőt, sokkal jobban ismerjük a Rimszkij-Korszakov féle változatot, mint éppen a Muszoszki féle változatot. Miért van ez így?
Mert azt játszották nagyon sokáig. Tudnék, az egy sokkal közönségbarátabb, mint ez, a hangszerelésben is, meg dramaturgiában is. Másrészt meg a kommunizmusban az a változat máshova helyezte a hangsúlyt. Valójában mindannyian úgy emlékszünk rá, hogy ez egy ilyen az orosz népről szóló és a népet nyomorgató cárságról szóló opera, mert ott arra helyezte a hangsúlyt maga Rimszkij-Korszakov is, és a zene is ott teljesült ki. És közben, hogyha megnézzük az ős változatot, akkor ez egész másról szól ez a darab. Ez valójában egy nagyon érzékeny emberről szól, egy romantikus személyiségről, tehát a romantika ugye Puskin és Muszoszki is, meg a saját életüket ismerve, ez egy ilyen érzékeny ember, akit felülről ez a körülötte lévő politika, a körülötte lévő ármánykodás, a körülötte lévő rossz, mert ebben a darabban mindenki negatív. És ő maga is negatív, mert valami sötét folt van a múltjában, de mégis ő az érzékenységével túllép ezen a negatív világon, és ezért közösséget tudunk vele vállalni.
Ugye rettegett Iván a 16. században élt, ez a dráma pedig, mert hogy ez egy operadráma mindenképpen, így a színpadra téve meglehetősen kortalan. Ugye aztán megszokhattuk a rendezéseiben, hogy egyáltalán nem ragaszkodik a korhűséghez. Tehát az elején mondjuk van egy kórus, amely kórus, mintha a rettegett Iván cár korabeli ruhákban siratná el az uralkodóját, de utána teljesen megváltozik a kép, teljesen modern díszletek között vagyunk, és nagyon-nagyon vegyes stílusú a fellépőknek a ruházata is. Van, amikor egy öltönyös embert látunk, másik karakternél egy kicsit visszább megyünk az időben, öltözékben, tehát hogy alakult ez így, hogy milyen típusú lett a színpadra tétel ennek a klasszikus, romantikus operának?
Maga a történelem az megjelenik egyfajta romantikus festői stílusban, ami nem is a szereplő kora, tehát nem a Boris Godunov korából lett, hanem igazából a megírás kora, ez a nagy romantikus historikus festészetet idézi. Ehhez képest a történelmi részek, a kórus jelenetek, azok meg vannak rendezve, tehát úgy van megírva, hogy azok valójában nem őszinték, hanem azt irányítják, hogy nekik mit kell énekelni, és utána így átforgunk a díszletek mögé szinte, tehát a valóság a hétköznapi világban, ami viszont mai korban van tartva, vagy egy ilyen stilizált mai van, és még vannak benne szellemek, akik pedig a Romanovok korát idézik, ugye az utolsó cár, aki belehalt a történelembe, és így egy ilyen kevert korban játszódik valahol, Boris Godunov kora és a 21. század között mozogva.
Akkor ez abszolút az ön rendezői koncepciója, ugye?
Igen, igen, ez teljesen az én felépítésem.
Akkor ebből következik az, hogy nem véletlen, hogy ezt a operát akarta ráadásul az ős változatban megrendezni, ami sokkal inkább teszi a hangsúlyt Boris Godunov legismert fudalására, az ő személyiségi problémáira, hogy szembenéz a korábbi bűneivel, mintsem arra, hogy a népnek egyébként milyen rossz a helyzete. Noha az is lehetne érdekes, de mégsem. Tehát miért volt önnek ez fontos, hogy ezt most itt láthatjuk az operázban?
Nekem személy szerint azért, mert ez egy nagyon modern pszichológiai mű, maga a Muszoszki mű is egy nagyon kortárs opera, hiszen nincs is benne semmi operai tradíció, hiszen ő maga is el akart ettől szakadni. adni. Aztán amikor már újraírta, akkor már a színháznak megfelelve már írt bele áriákat, meg egyebeket. Itt olyan, mint egy prózai színdarab, és olyan, mint egy Monteverdi mű, ahol a beszéd dallama csinálja magát a zenét. Itt éppen az orosz nyelv dallamára akarta Mussorgszkij támaszkodni, és ez egy mai horror vagy thriller így, ami egy ember, egy személyiségnek a szétesését tudja mutatni. Ez volt az egyik nagyon vonzó dolog magában a műben, a másik maga Brecz Gábor, mert hogy itt nagyon fontos, már csak azért is, mert ez olyan, mint egy prózai mű, hogy ki a Boris Godunov, tehát az, hogy a Brecz Gáborral csinálni ezt az előadást, és belőle felépíteni ezt a figurát, vagy vele felépíteni. Ez a kettő, ez szerintem alapvetően fontos lehet a nézőknek is, hogy egy művet egy teljesen leporolt új oldaláról ismernek meg, és egy nagyon jelentős, frissen Kossuth Díjas énekes láthatnak, mint Boris Godunov.
Mussorgszkij Boris Godunov. A Magyar Állami Operaház legújabb bemutatójáról az előadás rendezőjét, Almási Tóth Andrást hallották.
Mint börtön rabja vár a percre, mely újra szabad létre hívja, úgy élet bűves harcra vártam, él még egy lázat kísérti, nyugtalan napom meg ilyen, és mindenem bár végromlásba dönt, ez az érzés.
Hagyd el, ismerem, hogy elsodort a szenvedés, hogy kín az élet, ha nem látod őt. Marinát, a regényes holcsugár, fegyelgő táncok, lenge táncolék, gondolít jó magadba kerges álmot, űz a nagy szerelmek árnyát nélkülem. Én utálom, mint e százszor hallott nyegles óhajt, de bárcsú házakot, de értem, élni kell. Mondd hát, mikor lész végre te a cár?
A cár, Marina, pusztulásba döntesz, ne olsd belém, ezért nagyra vágyás, attól nem boldog így, csak farkarongja bíbor. De véled másra vágyom én, magunknak élni, ez így világot távol, félünk a szerelem égi csöngye, és két boldog szívben a véghetetlen béke.
A Budapest Fotófesztivál keretében annak nyitó kiállításaként valósult meg a Női Fókusz című tárlat a műcsarnokban. Ezen a Magnum fotóügynökség 5 női alkotójának képeit láthatjuk. A fényképeket Tulipán Zsuzsanna kurátorral néztük végig. A Női Fókusz azt jelenti, hogy női fotográfusok képeit láthatjuk, méghozzá 5 női fotográfus képeit. Nem magyar fotográfusok, és az idő, amiben belekukkanthatunk a képeiken keresztül, az jóval évtizedekre visszamegy, az 50-es, 60-as, 70-es években. Hogy alakult ennek a kiállításnak a koncepciója?
A Budapest Fotófesztivállal 8 éve működik együtt a műcsarnok. Minden évben itt rendezzük a fesztivál nyitó kiállítását, ami mindig egy nemzetközi nagy kiállítás. Ebben az évben a Magnum fotóügynökség 5 női fényképészét állítjuk ki. Inge Morát, Eve Arnold, Susan Meiselas, Marilyn Silverstone és Nana Heitmann sorozataiból válogattunk. És az időív, ahogy említetted, az 50-es évektől 2018-ig tart, mert 3 fotográfus filozófus generáció jelenik meg benne. Az első generáció, akik a Magnumhoz elsőként csatlakoztak az 50-es évek elején, ezek lezárult életművek, és van egy közép generáció, Susan Meiselász, aki 64-ben csatlakozott a Magnumhoz, és a legfiatalabb, aki idén 30 éves, Nana Heitmann, ő egy 2018-ban készített sorozatával van jelen a kiállításban.
Akkor nézzük az idősebbeket, az első generációt. Általuk nagyon híres színésznők potrét is meg tudjuk nézni.
Igen, ez az időszak, amikor a fotózsurnalizmus fénykorát élhette, mert képes magazinok hétről hétre több milliós példányszámban jelentek meg, és szükség volt a képanyagra, szükség volt a témára is. Eve Arnold, az első Magnum fotográfus, aki az 50-es évek elején csatlakozott Amerikában a Magnumhoz, először a Harlemben afroamerikai divat showkon vett részt, és ezekből készített egy anyagot, amivel jelentkezett a Magnumba, és fel is vették, 4 év után teljes jogú tag lett. Az ő stílusa, illetve az, ami jobban megkülönbözteti a többiektől, hogy nagyon keresetlen portrékat készített már ekkor. Az 50-es években egy híres sorozatot készített Marlene Dietrichről, amely felhívta a figyelmét Marilyn Monroe-nak is arra, hogy vannak olyan fotósok, akik a színészek igazi arcát fényképezik, és nem feltétlenül azt, amit elvárnak tőlük, hogy nézzenek ki, vagy hogy mutatkozzanak egy-egy címlapon. És 10 éven keresztül dolgozott Marilyn Monroe Eve Arnold-dal, a legtöbb forgatásán részt vett, de a magánéletében is elkísérte különböző helyekre, éjjel-nappal vele volt, és ebből egy könyvet is összeállított Eve Arnold. A címe Méltatás, a 80-as években jelent meg, egy hatalmas anyag a színésznővel való barátságáról tulajdonképpen.
Eve Arnoldot időben Inge Morát követi.
Inge Morát Grazban született, és a Magnum fotóügynökséghez ő is az 50-es években csatlakozott, csak Európában. Igazából nehéz is megmondani, hogy melyikük lett Magnum tag először, mert az egyikük Amerikában, a másikuk pedig Európában találkozott a Magnummal. Robert Kappa hívta meg Inge Morátot, először szerkesztőnek és témakutatónak. Nagyon sok nyelvet beszélt, a Berlini Egyetemen tolmács és fordító szakra járt, és újságírással kezdett foglalkozni. Ernst Haas-szal dolgozott, aki az első színes fotózsurnalista. Ernst Haas neve nagyon ismert, és Robert Kappa, őket közösen kettőjüket hívta meg a Magnumba az 50-es évek elején. Inge Morát a háború után főleg Európában dolgozott, nagyon érdekelték őt a különböző civilizációk, a különböző életkörülmények között élő nők sorsa. Londonban dolgozott, Londonban viszont utcafotókat készített. A Mayfairről, Sohóból, ezekből az anyagaiból 4 színes képet mutatunk be, illetve aztán az európai utak után a Közel-Keletre is elutazott, az volt a terve, hogy a Sejem utat követi Európától egészen Kínáig. Ebből néhány megvalósult utat tudott véghez vinni, újságírók és különböző kísérők segítségével bejárta Irakot és Iránt. Ebből az időszakban egy képet tudunk mutatni. Illetve van az a néhány nagyon híres képe, amely a Life magazin egyik cikkében jelent meg, Jól fizetett láma a nagyvárosban címmel. Ez az a sorozat, amelyben egy idomár pár különböző állatokat tévés szereplésekre, illetve fotográfusoknak, modellnek kölcsönöz jó pénzért, és ez a híres láma, Linda, aki a Broadway-en egy taxiban utazik, ez több képén szerepel, a kiállításon egyik ilyen képét mutatjuk be.
Inge Morát után a következő alkotó
Marilyn Silverstone, aki szintén a Magnum egyik első női generációjához tartozik. Ő a 60-as évek közepén csatlakozott az ügynökséghez. Marilyn Silverstone először Indiában dolgozott, és az indiai kiküldetései után az egyik alkalommal egy olyan fordulatot vett az élete, hogy tulajdonképpen 14 évig Új-Delhiben maradt, és a rajasztáni és himalájai kultúra kutatásába kezdett. Megismerkedett egy indiai lapkiadóval és szerkesztővel, akinek segítségével a legkülönbözőbb diplomáciai körökbe is eljutott. Innen a képeit a Paris Match, a New York Times, a Cosmopolitan jelentette meg, és az 50-es évek második felében visszautaztak Európába a partnerével, majd miután egy újabb indiai kiküldetés alkalmával a Tibetből menekülő embereket, a különböző menekültáborokat fotózta, és 1977-ben maga is buddhista szerzetes nő lett.
Tehát ez a 3 fotográfus nő, úgy mint Eve Arnold, Inge Morát és Marilyn Silverstone, ők a legidősebbek, tehát az ő képeik visznek vissza az 50-es, 60-as, 70-es években. A középgenerációt Susan Meiselas képviselő. Ő honnan származik?
Susan Meiselas Baltimore-ban született, újságírónak tanult, illetve kommunikációs szakon végzett, és az egyik első sorozata, amit itt a kiállításban is bemutatunk, és amellyel felvételt nyert a Magnum fotóügynökségben. Ez a Carnival Strippers, magyarul úgy fordítottuk, hogy striptease táncos nők, a 70-es évek elején New Englandi kisvárosi vásárokban fotózott, és itt azt látta, hogy van egy olyan Girls Show névre hallgató kamion, amely évről évre megjelenik ezeken a vásárokon, ahol fiatal lányok striptease tánc előadásokat mutatnak be. Az egész rendezvénynek a környezetét fotózta, nem csak magukat, az előadásokat bent a sátorban, hanem a kikiáltókat, a közönséget, a menedzsereket, a lányok partnereit, interjúkat is készített velük, és ezt egy könyvben kiadta 1976-ban. Ez az anyag olyan részletgazdagon tárgyalja a történetet és a 17 és 35 év közötti nők helyzetét, hogy a Magnum ez alapján hívta őt meg. Az érdekelte Susan Meisel ezt, hogy ő, akit az amerikai nők mindennapjai foglalkoztatnak, és a női emancipáció különböző időszakát már átélte, és fontosnak tartotta bemutatni, hogy hogy élnek a nők, azzal szembesült, hogy a társadalom különböző rétegei teljesen máshogy értelmezik a női szabadság mozgalmakat. Van, akinek az a szabadság, hogy elmegy otthonról és egy önálló munkát talál mondjuk egy ilyen striptease kamionba, de ennek az életnek a sebezhetősége, az intimitás, az emberek saját életének a privát szférájának megmutatása foglalkoztatta Susan Meiselas, és hogy ezt hogyan lehet bemutatni empatikus módon.
Susan Meiselas még él, 76 éves. Ő aktív alkotó mind a mai napig?
Igen, Susan Meiselas a dokumentarista fotósoknak az egyik példaképe, aki politikailag elkötelezett, nagyon sokszor konfliktuszónákban fotóz. Rengeteg tanulmány és tankönyvi anyag van az ő munkáiból, iskolákban, múzeumok gyűjtik a képeit. Egy nagy retrospektív kiállítása nyílt az elmúlt években, amely látható volt Párizsban, Ljubljanában, Kölnben, Berlinben, Mediations címmel, amely az 50 éves munkásságát mutatta be. Nagyon sokféle téma érdekli. Ez azért kuriózum, hogy itt meg tudjuk mutatni az elsőt, amivel bekerült a Magnumba, mert nagyon meghatározza azt, hogy ez az érdeklődést végigkíséri a pályáját, ugyanakkor sokkal durvább helyszíneken is fotózott. Például ő rendszeresen fotózik háborús területeken is. A 79-es híres képe a nicaraguai gerilla háborúról bejárta a világ sajtót. Egy ikonikus képe lett a forradalomnak, és Susan Meiselas neve a dokumentaristák számára egy etalon.
És az ötödik alkotó pedig Nana Heitmann, aki Oroszországban él, Oroszországban készít fotókat. Ő milyen származású? A neve után azért nem teljesen orosz.
Német-orosz Nana Heitmann, édesanyja orosz, Németországban nőtt fel, Moszkvát a nagymamáján keresztül ismeri. Moszkvai történetek azok tiszták számára, de azon túl inkább a mesék világából ismeri Oroszországot, vagy pedig a filmek világából. És egy nagy elhatározás volt számára, amikor 2018-ban úgy döntött, hogy a Jenyiszej folyó mentén élő óhitűek életkörülményeit fogja vizsgálni. Az óhitűek a cári üldöztetés után egészen távol mentek a nagyvárosoktól, és megpróbáltak elszigetelődni. Később aztán a Szovjetunió időszakában a szovjetek elől menekültek, és próbáltak minél távolabbi vidékeken megmaradni. És egy nagyon szilárd elhatározás volt számukra ez, és hozzászoktak ahhoz a klímához, a fizikai, lelki, spirituális elszigeteltséghez. És Nana Heitmann több hónapon keresztül 1700 kilométert bejárva a Jenyiszej egy rövid szakaszán csak, bár a világ egyik leghosszabb folyójáról van szó, de tulajdonképpen nagyon elszigetelt és megközelíthetetlen területei is vannak. A környezetvédelem a témája sok-sok esetben, illetve ez a lét, ha valaki önmagától választ egy olyan hihetetlen, extrém körülmények között való életet, amelyet az óhitűek és a környezetükben élő falvakban lakók élnek. Nana Heitmann WordPress fotódíjat kapott az erdőtüzeket feldolgozó sorozatáért. A munkáit ismerjük a Kongó medencében készített sorozatát, ahol a világ legnagyobb tűzegláp vidéke van. A környezetvédelem nagyon érdekli. Azon kívül az, hogy Moszkvában dolgozik, ez azt is jelenti, hogy nagyon nehéz körülmények között dolgozik. Készített fotósorozatot az egyik Nobel békedíjas orosz újságíróról, amelyet ki is állítottak Oszlóban a békedíj kiállításra. állítóhelyén. Politikailag is tájékozódik, a képei megjelennek a New York Times-ban, a Novaya Gazeta-ban, a Paris Match-ban, a Le Monde-ban. Szóval egy olyan fiatal alkotó, aki nagyon nagy jövő áll, és nagyon nehéz körülmények között küzd a sajtó szabadságáért, dolgozik konfliktuszónákban is, Ukrajnában is, Oroszországban is.
Női fókusz. A műcsarnokban látható kiállításról a kurátort, Tulipán Zsuzsannát hallották. Május 5-e és június 30-a között másodszor rendezik meg a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivált a belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templomban, Liszt Ferenc kedvenc templomában. A fesztivál valamennyi koncertje ingyen látogatható. Az esemény sorozat partnerei a Lengyel Intézet és az Olasz Kultúrintézet. A fesztivál alapítója és művészeti vezetője Mészáros Zsolt Máté, junior primadíjas orgonaművész és lisztkutató. Most őt hallják.
A tavalyi évben a plébánia alapításának a 975. évfordulóját ünnepeltük. Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia a város legrégibb plébániája, és maga a templom is a város legrégibb temploma. Mindszenti József bíboros atya az idők tanújaként apostrofálta ezt a templomot, és ennél fogva mindig egy kiemelten fontos kulturális szintér is volt a város életében. Liszt Ferenc is sok szálon kötődik a templomhoz, 7 éven keresztül itt lakott a plébánia épületében, számos alkalommal vezényelt a templomban, több művét is itt mutatta be. A templom zeneigazgatójaként kiemelten fontos küldetésemnek érzem, hogy a nagy elődök munkásságához méltó zenei életet építsek fel itt a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templomban. A tavalyi jeles évforduló kapcsán fogalmazódott meg bennem az ötlet, hogy érdemes lenne egy nemzetközi orgonafesztivált megszervezni, hiszen ennek megvalósítására a templom helyzeténél fogva predesztinálva van. A fesztiválnak a missziója alapvetően az orgonazene széleskörű népszerűsítése, olyan művészek meghívásával, akik a nemzetközi koncertéletnek is aktív szereplői, és a saját országuknak kiemelkedő művészei, illetve nagyon fontos szempont az, hogy minden művész, aki ide érkezik és a fesztiválunkon közreműködik, az mutassa be a saját nemzeti zenekultúráját. Emellett mindenkit arra is kértem, hogy válasszon ki legalább egy olyan magyar művet, amely megmutatja a közös értékeinket. Mivel Liszt Ferenc sokszálon kötődik a templomunkhoz, ezért ez az összes közreműködő művész számára egy kézenfekvő választás, hogy egy Liszt művet játszon el, hiszen mint az egyik legjelentősebb magyar zeneszerző és korának nemzetközi hírű zongora virtuóza, Liszt Ferenc folyamatosan mozgásban volt, és jó barátságot ápolt a nagyvilág művészeivel, szinte mindenkit ismert a 19. század jelentős művészei közül, nem csak a zeneművészet, hanem a képzőművészetek az irodalom terén is, ezért szinte valamennyi országgal lehet kapcsolatot találni, de mindenkire rábíztam, hogy maga válassza ki, hogy melyik lehet az a magyar orgonamű, mely kapcsolódási pont a nemzeteink között. Két lengyel és két magyar orgonaművész fog közreműködni az idei programban, illetve egy olasz orgonaművészt is meghívtunk.
A második budapesti nemzetközi orgonafesztivál fellépői pedig két jelentős lengyel művész, Pavel Vrobel és Roman Peruzki. Olaszországból Silvio Cselegén érkezik, Magyarországról Pál Úr János és az imént hallott Mészáros Zsolt Máté ad hangversenyt. A nyitó koncert május 5-én lesz a belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templomban, amikor Pavel Vrobel többek között Johann Sebastian Bach műveiből is játszik. Április 27-én kezdődött, és május 15-éig tart a harmadik Jazz Fest Budapest. Ez alatt az idő alatt 20 ország több mint 200 művésze lép fel közel 90 koncerten. A Jazz Fest a Budapesti Tavaszi Fesztivál esemény sorozatának a része, programja a művész kurátorok javaslatai alapján áll össze. A koncertek egyik fontos helyszíne a Jedermann Café a Rádai utcában, ahol Lukács Miklós cimbalom művész a házigazda. Belebeszélgettem.
Te magad is fogsz itt játszani, és kiket válogattál, milyen programot válogattál a Jazz Fest idejére ide a Jedermannba?
Egy nagyon jó közösség jár ide, nagyon értik a jazz, nagyon szeretik a jazz-t. Általában telt ház van minden egyes koncerten. Ami új most, ahhoz képest, hogy tavaly mi volt, hogy lesznek jam sessionök. Ez nagyon jó, mert hát egyrészt a műfaj megköveteli, hogy szabad zene és örömzene legyen bizonyos koncerteken, ahol a fiatalok, vagy akár az idősebb kollégák örömből kipróbálhatják magukat különböző formációkban. Itt Ávéd, János, Hok, Ernő és Árvári Kovács Zsolti kezdi. Jön a Shakespeare versek, megzenésítve, és hát a Széna, Márkos Albert, Grillus, Savó és Gészabó Hunor fogják ezt előadni. Ez egy szín lesz. Ők még itt nem játszottak ezzel a produkcióval, de én azt gondolom, hogy a Jedermann profiljába és a Jedermann közösségének ez nagyon megfelelő lesz. Utána jön egy norvég trió, Bacsó Kristóf barátom közreműködésével. Nagyon fontos az, hogy itt a Jedermannban is legyenek olyan programok, ahol külföldi művészek magyar művészekkel tudnak játszani. Galó István barátom 70 éves az idén. Megünnepeljük az ő eddigi pályafutását, és remélem, hogy nagyon sokáig fogunk még együtt muzsikálni. Baló Pistinek szabad kezet adtunk, nyilván azt hív el, akit akar, az az ő estéje, és Dés Lászlóval és Pozsár Mátéval fognak játszani. Az Ektár zenekar az egyik gyerekkori emlékem. Ebből fakad, amikor elkezdtem zenélni, már ők jelen voltak, és nagyon magas színvonalú muzsikát képeztek. Játszottam külön-külön mindegyikükkel. Ez Szőke Szabi barátom zenekara, és nagyon szeretem őket. Különleges world music produkció, gadulka, tabla, ütőhangszerek, szaxofon, tehát egy igazi crossover produkció, és a Szabi ebben a műfajban tette az életét, és hisz benne, tiszteletre méltó. Utána jön egy irodalmi történet, Závada Péter, Grencsó, István és Miklós Szilveszter. Ez is célunk, hogy az irodalmat és a zenét közelebb húzzuk. Utána jön egy csodálatos török zongorista, aki egy nagyon fiatal ember, és hát amikor felvetődött az ő neve, hogy jöjjön el, akkor elkezdtünk gondolkozni, hogy kiket partnerül. És hát Csizi Laci és Gyányi Marci nevét már nem kell bemutatnom, ha már a fiatalabb generációban tartoznak, de hát ők tökéletesen illeszkednek mindenfajta muzsikához, és mindenfajta emberrel egyből megtalálják a közös nevezőt, tehát gyakorlatilag ők lesznek. És akkor 5.-11-én az AMP zárja a programsorozatot, vagyis hát az utána lévő jam session.
Ugye te a cimbalom művésze vagy, és ez nagyon feltűnő az idén a harmadik Budapest Jazz Festen, hogy egészen sok cimbalom művésznek jut tér, különféle formációban, különféle előadásokon, különféle helyszíneken. Milyennek az oka szerinted?
Én ennek kifejezetten örülök, mert még mai napig is egy nagy küzdelem. Nézd, a cimbalom ez egy érdekes ügy. Én tegnap tartoztam egy kurzust, és most fogok menni a valenciai kampuszára, a Berklee College of Musicnak. Azt veszem észre, hogy egyre jobban érdeklődnek. Egyre több olyan dolgot ér el a színvalom, ami 30 éve, vagy 20 éve, de akár 15 éve elképzelhetetlen lett volna. A világ nyit, a világ keresi az újdonságot, a címbalomban nagyon sokan meglenik, mert egy remek hangszer. Amellett most azért kezd kialakulni egy-két olyan ember a generációból, aki alkalmas erre a fajta vonalra, amit én úgy elkezdtem annak idején. Ezek a tanítványaim általában.
Ez a vonal, ez a folk alapú jazz, vagy világzene,
nem
vagy
milyen?
Mit kell ezen érteni, hogy a te vonalad?
Befogadás. A befogadást. Én soha nem erőltettem egyik növendékemre se azt, amit én csinálom. Tehát én nem azt mondtam nekik, hogy jazzzel foglalkozzanak, vagy a kortárs zenével, vagy a cigány zenével, vagy a klasszikus zenével. Én azt mondtam nekik mindig, hogy legyenek nyitott fülűek és tevőek. És minden, ami zene, és ami az ő épülésükre szolgál, azt fogadják be. És ők így gondolkoznak. Az, hogy az egyik a jazzben látja meg ezt, a fantáziát, vagy a másik a popban, vagy a harmadik az indiai zenében, én ezt áldásnak tartom, csak a nyitottságuk legyen. Egyre jobban szeretik a cimbalmot. Magyarországon is a fiatalabb generáció, aminek kifejezetten örülök, egyre többen, hát látjuk a programsorozaton, hogy vagy vendégként elhívnak egy cimbalmost, vagy már egy olyan produkció van, amiben eleve cimbalom van. Tehát ez már teljesen normális talán, már mondhatjuk azt, hogy egy cimbalmos jazz produkciót hallhat az ember, ami mondjuk 20 éve egy kuriózum volt.
Ugye ez egy hungarikum, maga a hangszer. Vannak zenészek, más nációjú zenészek, akik cimbalmoznak ezen a mi hangszerünkön?
Hát azt kell tudni, hogy a Sunda Vencel József az egy cseh származású hangszerkészítő mester volt, az Osztrák-Magyar Monarchiában dolgozott, most akkor mit nevezünk magyarnak? Liszt és Erkel és a kortársai vonzására és musztatására szerettek volna egy magyar nemzeti hangszert feltenni a koncertpódiumra, és ebben a cimbalomban látták a lehetőséget. És akkor jött a Sunda Vencel József, aki eleve egy hangszerkészítő mester volt, tehát ő nem csak cimbalmokat csinált, hanem gitárt, hegedűt, bőgőt, tehát minden, egy nagy hangszergyáros volt. És hát a cimbalmot négy lábra helyezte, pedállal látta el, a húrozatát kifogja, és akkor alkalmas lett. Például a Bang Bangban már Erkel fia cimbalmozta a szólamot. Aztán jött a 70-es évek, a táncház mozgalom. És ott újra felfedezték a cimbalmot, mert a kortárs zenében kellett egy emblematikus hangszer, ami a magyar kultúrát. És látod, itt vagyunk a jazznél. Megint kell egy emblematikus hangszer, ami a magyar jazz hangulatát és szimbólumá tevődesz. És ezt látják a cimbalomban. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon jó úton járunk. Mivel Közép-Kelet-Európában élünk, és ahogy említettem neked, cseh mesterről beszélünk, például Csehországban a Brünoi főiskolát tanítják a cimbalmot, Szlovákiában tanítják a cimbalmot, Romániában óriási cimbalmos kultúra él. Aztán pedig nagyon sok nyugat-európai emberkét is megfertőztünk, nem csak mi, akik most élünk, hanem az elődeink is. Például a Strasbourgi főiskolán egy olasz származású ütőhangszeresként létező ember, de tanítja a cimbalmot most már. Tehát Amerikában is egyre többen cimbalmoznak. Tehát ez úgy szépen alakulni a dolog. Nyilván nekünk teljesen más utat kell bejárni, mint egy nagy hangszeresnek, de ennek megvannak a szépségei is.
Viszont te bejártad a magad útját, most már hány éve cimbalmozol?
Ezt biztos ki akarjuk mondani?
Igen.
39.
Fantasztikus. És még mindig nagyon fiatal vagy.
Látod?
Viszont most március 15-én kaptál egy Liszt-díjat. A munkásságodért, ami az nagyon szívből gratulálok.
Köszönöm szépen.
És azt gondolom, hogyha valaki, akkor tényleg te mindenféle műfajban, ami csak létezik, és megengedhető egy cimbalom hangszer számára, tényleg kísérletezel, és ott vagy, és akár cigányzenét játszol, akár kortárs magyar zenét játszol, akár világzenét, és pláne jazzzenét, hogyha már most a jazzfesztiválról beszélünk, mindent kipróbálsz, vagy ott állsz Mácsai Pali mellett, és akkor örkény műsort csináltok.
Igen.
És még annyi mindent csináltok.
Igen. Hát zene, művészet, ugye nagy a világ. Szeretem a jót.
Lukács Miklós cimbalom művész beszélt a harmadik Jazzfest Budapest kapcsán az általa összeválogatott Jedermann kafébeli programokról is, no meg hangszeréről, a magyar hungarikumnak számító cimbalomról. A mai merítés végén ő játszik. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciát.